kezdjük el akkor, az idő halad. Szeretettel üdvözlöm Önöket, Szabari János vagyok, jelenleg én töltöm be a Magyar Teozófiai Társulat elnöki tisztjét, és hát itt a kínai vendéget vár, vagy kicsit nehézkes a parkolás, úgyhogy biztos lesznek még olyanok, akik még késni fognak, úgyhogy gyorsan. Néhány technikai bejelentés. A következő ilyen szombat délutáni alkalom az február 17-én lesz, én szerintem mindenki kapott meghívót, illetve programot rá. Illetve a mai programban egy aprócska, annyi változás van, hogy Fazekas József teozófus társunk, aki szerintem parkolót keres, kérte, hogy ő lehessen a második, tehát a második és a harmadik előadást felcseréljük, mert van valami programja. És még annyi, hogy aki esetleg szeretne majd könyvet vásárolni, megjelent a titkos tanításnak a hetedik utolsó előtti kötete is. Azt az első, illetve a második szünetbe teheti meg, mert a harmadik előadás után a könyvező teozófus társaink összeszedik, és egyéb program miatt el fogják vinni a könyveket. Az előző alkalommal a létezés egyetemes törvényeit elkezdtük tárgyalni. Volt szó a karmáról, a reinkarnációról és a dharmáról. Ma folytatjuk az analógia törvényével a fejlődés kibontakozást, illetve az áldozat törvényével, valamint lesz egy társulat történeti, illetve annak a célkitűzéseit ismertető előadás is. Megjön itt mindenki. Jóska is talált parkolót magának. Igen, és a másikat az feljebb tekerni nem lehet? Hogy még, úgy. Szerintem is így lesz a jó. Na, tehát akkor az analógia törvénye, mindenki hallott róla, mint fent, úgy lent, mint a nagyvilág, úgy a kisvilág, és ezt a tanítást Hermész Trismegisztoshoz kötik. Meg kell mondanom, hogy számomra, és ez nagyon szubjektív dolog, számomra az analógia törvénye az egyik leghasználhatóbb, leghasznosabb tanítás, ami segít az embernek megérteni az ember és a világ dolgait. Biztos önökkel is előfordult már, hogy olvastak egy könyvet, nagyon érdekes a benne szereplő tanítás. Aztán olvastak egy másik könyvet, és az is nagyon érdekes, csak éppen kicsit vagy nagyon mást mond. És vajon melyik az igaz, amikor az embernek mind a kettő újdonság hatásával hat, hogyan tudja eldönteni, hogy melyiket érdemes elfogadni, melyik járhat közelebb az igazsághoz. És az egyik ilyen szűrő, egy ilyen lehetséges szűrő az analógia törvénye lehet, hogy vajon megfelele az adott tanítás az analógia törvényének, mert ha nem, akkor feltehetően az nem pontos, az kicsit tévút. Vagy szándékosan, vagy szándékolatlanul, de minden esetre érdemes inkább azt elfogadni, ami az analógia törvényének a szűrőjén átmegy. Nos, kezdjük akkor ugye a Hermész Trismegisztosszal. Hát miután olyan régen élő tanítóról van szó, hogy nem maradt fel róla hiteles ábrázolás, ezért csak ilyen fantázia képeket találhatunk, fantázia ábrázolásokat, mint példaként hoztam csak ezt a kettőt. Egy dologban, vagy néhány dologban azért közösek, hát ez például ugye itt mutatja a smaragdtáblát, a tabula smaragdinát, illetve minden ábrázoláson ott található az úgynevezett Hermész botja, a Caduceus, és rajta a két ellentétes irányba csavarodó kígyóval, illetve a végén a szárnyas madárral. Ugyanezt az ábrázolást itt is megtaláljuk, illetve a végén a szárnyas madarat, a lélek madarát, és az Ida Pingala és a Sushumna, ami a föld energiáját, a kundalinit felvezeti az isteni régiókig. Itt ezen kívül rengeteg más szimbólum található, szintén az anya, vagy az anyag, a föld energiája, amit a hold is jelez, annak a felvezetése a legfelsőbb régióikig. Mind kettő esetén a fej körüli dicsfény jelzi a legmagasabb szintű tanítót. Na most mit lehet tudni Hermész Trismegisztoszról? Hát nem túl sok tényszerű dolgot. A legendákban is szerepel, Tot egyiptomi istennel azonosítják, ugye az egyiptomi szent háromság, ami ugyanaz, mint a kereszténységben az atyafiú szent lélek, ott Osiris, Isis és Tot ugyanaz, mint a kereszténységben a Krisztus. A szeretet, bölcsesség, isteni aspektusa a tanító, és hát az állítólag tény, de hát ugye ennek sem maradt nyoma, hogy Nagy Sándor idejében találták meg a sírját, és a múmia kezében volt ez a bizonyos smaragdtábla, amelyben a bölcsek kövének a titka olvasható, és hát később maga a sír is és a smaragdtábla is megsemmisült. Na most a legendák azt mondják, hogy Hermész Trismegisztosz egy atlantiszi eredetű papkirály és mágus volt. Vannak olyan feltételezések, hogy a nagy piramis építése szintén az ő nevéhez köthető. És hát gyakorlatilag az Atlantis mágikus birodalmának az örökségét itt rejtette el a köznéptől, a világi emberektől. Gondolom ez elsősorban főleg legenda lehet, hogy 16 ezer éven keresztül uralkodott, feltétlenül különböző testekben, de azonos tudással, és hát a mágia segítségével legyőzte a halált, és saját döntése alapján távozott az fizikailag élők sorából. Na most a teozófiai tanításokban is megjelenik és szerepel egyes teozófiai tanításokban, amelyek a keleti kifejezéssel, a Jagat Guru, a szó szerinti fordítással a világtanító szerepétvel azonosítják. Tehát egyike azoknak az emberi fejlődését már jóval túlhaladó lényeknek, akik időnként testet öltenek, fizikai testet öltenek, és egy-egy nép csoport számára a saját fejlettségüknek megfelelő, saját habitusoknak megfelelő új vallást hoznak létre, amelyeknek a hatása, tehát a tanításainak a hatása aztán évezredekig fennmarad és kitart. És hát ebben a sorban, ugye itt szintén egy szimbolikus ábrázolás Hermes Trismegistosztot, az egyiptomi nap vallásának a megalakítója, és ezek szerint, a tanítások szerint egy későbbi korban egy másik népnek, a perzsának is testet öltött, mint Zoroaster, és a tűz vallását hozta létre. Majd egy másik korban egy másik népnek, a görög, az ógörög népnek Orfeuszként öltött testet, és ugye az orfikus misztériumoknak a megalapítója, és állítólag ugyanez a lény volt az, aki később több mint 2500 évvel ezelőtt ismét testet öltött immár Indiában, és tehát mint Gautama Buddha világosodott meg, és hát ha ezt a vonalat tovább visszük, akkor Blavatskyné azt mondja, hogy Gautama Buddha földi testének elhagyása után 50 évvel újra eljött testet ölteni, és szintén Indiában, mint Shankaracharya öltött testet, és a nagy Vedanta tanítóként hát szintén egy filozófiai irányzatot hozott létre. Érdekesség, hogy a világ szeme elől ugyanúgy 33 évesen tűnt el, mint később Krisztus. Állítólag a legendák szerint öngyilkos lett, viszont senki se látta a holttestét, úgyhogy egy barlangból egyszerűen eltűnt. Na, tehát, hogy ez így van, nem így van, minden esetre van egy ilyen tanítás, hogy Hermes Trismegistos azonos volt ezzel a Jagat Guruval. Ha rákeresnek a smaragdtáblának a Google-ba vagy akármilyen keresőbe, akkor több magyar fordítását is megtalálják. Számomra ez a legszebb, ezt a Szepes Máriának a Tabula Smaragdina című könyvéből másoltam ki, mert hozzám messze ez áll legközelebb. Most ezt én nem fogom felolvasni, feltetlen majd ezt az előadást is feltesszük a Siddhartha osztály honlapjára, és ott akkor a diát azt mindenki megnézheti, akit érdekel. Az az igazság, hogy ehhez évek vagy életek kellenek a teljes értelmezéséhez. Én sárgával csak azt a két mondatot emeltem ki, ami kifejezetten az analógia törvényét mutatja. Tehát ami lent van, ugyanolyan, mint ami fent van, és ami fent van, ugyanolyan, mint ami lent van, illetve itt későbbiekben, amint a nagyvilág, úgy születik a kisvilág. Na most ez az utolsó szöveges vagy sokszöveges diám, utána már csak képeket fogok vetíteni, képeket fogunk nézegetni. Gyakorlatilag, tehát maga ez a Tabula Smaragdina egy 10 plusz 2 táblából álló tábla, és hát ez foglalja össze az egész világ bölcsességét. Ezen alapszik a keleti és a nyugati mágia, és ezen tanok összessége elegendő ahhoz, hogy az adeptus képes legyen minden varázslatra, úrrá legyen az anyagon, vagyis elsősorban önmagán, hisz a test nem más, mint anyag, és ennek segítségével élet és halál ura lehessen. Ennek a tabula smaragdinának a mondani valója a következő: ha az ember az egy varázslatának műveletét végre akarja hajtani, műveletéhez az, ami lent van és ami fent van, egymásnak megfelelnek. Tehát ahogy minden dolog az egy gondolatból származik, úgy a természetben is átvitellel ugyan, de minden az egyből keletkezett. Tehát ez igazából azt jelenti, hogyha a létezés hatalmas területéről van, amit ismerünk, akkor azt a valamit nyugodt szívvel kivetíthetjük akár egy másik síkra, akár a mi síkunkon a kisebb, vagy a nagyobb irányában. A működési elve és a működési formája feltehetően ugyanolyan lesz. És ez óriási dolog, mert azért nem mondhatjuk, hogy a világon semmit sem ismerünk, hiszen például én egy ilyen kis Móriczka ábrát elkezdtem magamnak rajzolgatni, hogy hát például a fizikai világban, ugye ez a mi világunk, az ember, az egyénnek a világa. Ezt viszonylag jól ismerjük, hiszen önmaga tudjuk, hogy mi, mint fizikai emberek, hogyan működünk, látjuk körülöttünk a más embereket, tehát ezt viszonylag jól ismerjük. Ha a kisebb irányába haladunk, akkor ott találjuk a sejtek világát, és ha megyünk még tovább, akkor ugye az atomok világát, és nem húztam tovább ezzel a piros nyíllal, akartam csak jelezni, hogy van tovább is még a fizikai szinten, tehát ugye az atomon belül atommag, aztán most már tudjuk, hogy azon belül most már megtalálta a tudomány a kvarkokat, és még azon belül itt találhatunk olyan könyvet, például a Weyher Lászlónak a teozófiai panorámáját, ami szépen bemutatja, hogy a kvarkokon belül vannak az úgynevezett végső fizikai atomok, és azok hogyan működnek, és hogyan állnak össze. Ha a nagyobb, az egyre nagyobb világa felé haladunk, hát akkor itt ezzel a stilizált Magyarország térképpel azt akartam jelezni, hogy az egyének, egy embernek, azok különböző egyre nagyobb csoportokba szerveződnek, vagy spontán tagjai egyre nagyobb csoportoknak, kezdhetjük a családdal, egészen a nép, a nemzetig, és aztán még tovább az egész emberiségig, ugyanakkor az már a föld szintje is, és hát haladhatunk tovább. A mi vizsgálatunk szempontjából feltétlenül a naprendszer az utolsó, aminek a működését még felfoghatjuk, és talán abból megérthetünk valamit. Igaz, hogy a csillagászok messzebbre is mennek, tehát a csillagok, meg galaxisok, meg még tovább, de nagy valószínűséggel azok csak elméletek, amik hát nem biztos, hogy teljességgel bizonyítva vannak, főleg, hogy ők mindent csak a fizikai szinten vizsgálnak és tudnak elképzelni, és hát azt ugye meglehetősen nehezen tudnánk felfogni, hogy például a csillagok, amelyek értelmes lények, hogyan kommunikálnak egymással, erre szokták aztán, hogy talán jobb lenne a mentőket hívni ilyen hosszú ujjú kabáttal, úgyhogy ezt a vonalat talán nem is folytatnám. Tehát egyrészt a fizikai szinten a legkisebbtől a legnagyobbig használhatjuk analógiaként, amit a legjobban ismerünk. Másrészt úgymond felfelé, tehát a létezés más síkjai felé. Itt ezzel azt akartam mutatni, taprócskába szinte nem is látszik. Ez egy fejlett embernek az asztrális aurája, ez egy fejlett embernek a mentális aurája, és ez pedig egy fejlett embernek a kauzális aurája, az úgynevezett halhatatlan lélek, amely életről életre, inkarnációra, halad, és fejlődik tovább. Itt ezzel a két ábrával az angyali rendeket akartam, a legmagasabb angyali rendeket akartam jelezni. Nyilván egy-egy népnek és megvan a maga segítő angyala, illetve hát ez egy meg egy stilizált ábra a valamennyi angyal, mint az emberiség szintjén, illetve a naprendszer szintjén. Na most, ha ebből tovább lépünk, akkor ugye az előző alkalommal beszéltünk arról, hogy mi az, ami a karmát létrehozza. Egyrészt a fizikai síkon a tett, a cselekedet, de az érzelmek és a gondolatok ugyanúgy karmateremtőek, sőt, sokkal inkább karmateremtőek, mint a cselekedet, mert az asztrális anyag és főleg a mentális anyag sokkal könnyebben engedelmeskedik, miután sokkal ritkább, tehát sokkal könnyebben engedelmeskedik az embernek. Tehát, ha úgy vesszük, akkor egy családnak, vagy egy népnek, egy nemzetnek, maradjunk éppen akár Magyarországnál is, van egy asztrális, és összevonhatjuk a kettőt, egy asztrális, mentális, asztromentális teste, ami az egyének asztrális, mentális testéből tevődik össze, és ez ugyanolyan karma képző, és ebből származik az úgynevezett csoport karma, amiben az ember, ha egyszerűen bele születik, és része ennek a csoportkarmának. Tehát például, hogyha egy népet irányító hatalom a fizikai síkon elkezd ebbe a közös asztromentális, a nép asztromentális testébe elkezd szörnyűségeket tölteni, félelmet gerjeszteni, gyűlöletet gerjeszteni, az egy szörnyű karmát hoz létre, egy nemzeti karmát, aminek igazából a karmánál nem tudjuk a visszacsapási idejét, csak azt, hogy meg lesz. Sajnos ez az analógia törvényéből ilyen dolgok következnek, tehát hogyha például elkezd gyűlölni, és a népnek a közös asztromentális testében ez a gyűlölet halmozódik fel, annak karmikusan az lesz az eredménye, hogy egyszer csak más népek elkezdik ezt a népet gyűlölni, és ott lesz a karmikus kiegyenlítődésnek a helyzete. Szóval érdemes lenne ezzel egy kicsit óvatosabban bánni, szétnézünk a világba, vagy a környezetünkbe, mi az, ami reményt ad. Hát majd fogjuk látni a tavaszi előadásokon, hogy az egyén életében is a jó gondolatok sokkal erősebb hatást keltenek, tehát hogyha egy embernek egy életében van 100 rossz gondolata, azt egy magas rendű, egy magas szintű, azt tudja némileg kompenzálni. Tehát minél magasabb rendű, annál erősebb a kompenzációs ereje, és nem véletlenül, hogy ide tettem én az angyali rendeket, és ide tehetném tulajdonképpen a magas szintű, tehát a beavatottakat, mestereket, hogy azért az a gondolatiság, gondolaterő, ami tőlük származik, azért hál' Istennek valamelyest kompenzál. És ezt a gondolatot akár egyébként az egész emberiségre tovább vihetjük, tehát például azt, hogy a háborúk és az egyéb például nagy természeti katasztrófák, azok abból származnak, hogyha ha egy-egy népnek, vagy még nagyobb, akár emberiség szinten, és az asztromentális, a közös asztromentális testébe túlságosan felhalmozódnak a negatív dolgok, akkor azok, mint egy kisülnek, mint egy kondenzátor kisülnek, és háborúk pattannak ki, polgárháborúk, de akár például a természeti katasztrófák formájában is ki tudnak sülni, tehát a nagyobb léptékben is egy-egy nemzet az ugyanúgy a saját sorsának a kovácsa, mint ahogy az egy emberre is elmondható. És ezt a gondolatot tényleg lehetne ezt a diagramot érdemes tovább rajzolgatni, mindenkinek érdemes rajta elgondolkodni. Én azonban folytassuk azzal, hogy mi az, amit ismerünk. Hát a környezetünkbe. Ugye mit látunk? Különböző életkorú embereket. Igen, a két unokám. Ennyit engedjenek meg, hogy magam felé hajoljon a kezem. Minden esetre azt látjuk, hogy a legkisebbtől a legidősebbig, tehát a csecsemőtől az öreg emberig, mindenféle életkorú ember van közöttünk. Hát ez ugye a világ legtermészetesebb dolga, mindenki elfogadja, hogy így van. De nézzük csak az analógiával egy kicsit tovább. Ugye amikor ezt halljuk, hogy a lélek, az emberi lélek az mindenható, és mindentudó, és hihetetlenül fejlett, és így tovább. És ezzel szemben a teozófia azt mondja, hogy az emberi lelkek is, az inkarnálódó lelkek között is vannak nagyon fiatalok, és többségében középkorúak, de vannak kifejezetten öreg lelkek is, akik már közel vannak ahhoz, hogy az emberi fejlődésből léphessenek. De ne csak felfelé nézzük, nézzük ezt megint horizontálisan. Természetes, hogy vannak különböző korú emberek közöttünk. Akkor miért nem természetes az, hogy a Föld népei között vannak fiatalok, gyerekek, és középkorúak, és vannak öreg népek. Ugye ezt látjuk a történelemben is, hogy fiatal népek és idősek, és a civilizációk ugyanúgy felemelkednek, aztán lehullanak, lehanyatlanak, akár nyom nélkül eltűnnek, nem nyom nélkül, mert a munkájuk eredménye itt marad. És körbenézünk, és látjuk, hogy vannak fiatal népek is. És vajon tőlük mit várunk el a gyerekektől? Elvárjuk, hogy ők vigyék a prímet a társadalomba? Nem. A felnőttektől várjuk el. És vannak, és nem várjuk el, hogy mondjuk ők főzzék meg az ebédet, vagy ők ássák fel a kertet, mert ez a felnőttek dolga. Akkor miért nézünk csodálkozva, hogy vannak olyan népek, akik még hát nem tartanak ott, hogy az egész emberiség közös javaihoz sok mindent tudnának hozzátenni. Vannak ilyenek, a fiatalok. De egy következő generációban, egy következő korban majd ők fogják húzni az emberiség igáját. Nem ez a természetes? Ez az analógia. Csak mi csodálkozunk rajta, hogy hú, ez a nép aztán analfabéták, meg nem dolgoznak, meg hűha. Nem is az ő dolguk, hanem az övék. Aztán, hogyha körbenézünk, akkor azt látjuk, hogy vannak különböző foglalkozások. Ugye ez a mindennapjainkban. Van, akinek ez a dolga, az a dolga, az orvostól a villanyszerelőig, a szakácstól a takarítónőig, a bankártól, és így tovább. Teljesen természetes, hogy ezt látjuk, hogy mindenféle emberek vannak, mindenki megtalálja a maga foglalkozását. És vajon miért olyan furcsa, hogy ugyanez igaz a népekre, egyes népekre, nemzetekre? Van olyan nemzet, akinek amelynek a feladata az egész emberiségen belül ez. A másiknak meg az. És csodálkozunk, hogy hú, hát ezek az emberek aztán hú, csak a pénzzel bánnak, csak az érdekli őket. A másik meg csak álmodoznak, mint tudom én, a görögök csak szobrokat faragnak meg, és így tovább. Nem ez a természetes, amikor például a dharmáról beszéltünk, hogy minden népnek, minden nemzetnek más feladata van az egész emberiségen belül, és a hét sugáron belül tulajdonképpen többé-kevésbé determinált, hogy nekik mit kell kifejleszteni magukból. Tehát ezt is érdemes végig gondolni, hogy ebből az analógiából az egész emberiségre mi vezethető le. Aztán a kedvenc példám az maga az iskola. Ugye ezt látjuk gyerekeknél, cseperednek, aztán elérik az iskoláskort, bekerülnek iskolába, általános iskolába, aztán középiskolába, aztán mondjuk leérettségiznek, aztán még van tovább mondjuk az egyetemre. Tehát, és mi jellemző az iskolára? Hát mindenképpen tanulás van, számonkérés van. Tanulás van, számonkérés van. Minden szinten, általános iskolában is dolgozatírás van, az egyetemi vizsgákig, a kollokviumig, a szigorlatokig, záróvizsgákig, érettségi vizsga, államvizsga, és így tovább. Tanulási szakaszok, számonkérési szakaszok. Ugyanez az ember életében is, amikor nem iskolába jár, ugyanez a lélek szintjén is, tapasztalatszerzés, vizsga. Olyan szituációk, mutasd meg, mit tanultál. Készen állsz-e a tovább lépésre? Igen vagy nem? Ha nem, akkor ismételünk, kezdjük előről, megismétlődő vizsgák. Aztán mi jellemzi még az iskolát? Hát, van egy nagyon érdekes dolog. Minél magasabb osztályban van valaki, annál nehezebb feladatot kell kapnia. Ugye, hogyha minden évben csak az összeadást gyakorolnák a gyerekek, akkor sehova se fejlődnének. Minden évben egyre, ugye itt még csak írd le a füzetbe a számokat 1-től 10-ig. Olvasd el a házi feladat, olvasd el ezt a féloldalas olvasmányt. Itt a vizsgán már kapsz egy 600 oldalas könyvet, és tessék egy hét alatt bevágni. Egyre nehezebb feladatokat. Tehát, ha valaki azt mondja, hogy én szeretnék fejlődni, oké, de tessék felkészülni rá, hogy olyan nehéz feladatokat fog kapni, amit eddig még nem. Mert ez az iskola. A következő, tehát mindig új tanulni való van, és új vizsgázni való lesz. Aztán mit látunk még a környezetünkbe? Például azt, hogy minden, ami a világon működik, az hierarchikusan szerveződik. Ugye, tehát például egy politikai rendszer, államfő vagy miniszterelnök, miniszterek, államtitkárok, és így tovább. Ugyanez egy cégnél van egy vezérigazgató vagy elnök, aztán vannak főosztályvezetők, osztályvezetők, tehát hierarchikusan, nem beszélve a hadseregről. Ugye? Az is tiszta hierarchikus. Vagy az egyház, kezdve a pápától, bíborosok, püspökök, és így tovább. Tudom, mindig kitalálnak valami új szervezetet, tehát például a vállalatirányításba, hogy legyen mondjuk mátrix szervezet, tehát a hierarchia mellé ilyen projekteket. A mi cégünk is már többször nekifutott, hogy na innentől kezdve Matrixba dolgozunk, és eltelik 2-3 év, és olyan csendbe visszarendeződik a hierarchia. Miért? Mert ez működik. Nem működik tartósan más. Ugye ezt látjuk, elfogadjuk. Hát akkor miért ne lenne természetes, hogy az emberiség szellemi fejlődéséért is egy hierarchia az, ami felelős. És egy hierarchia az, ami ezt vezeti, irányítja. Amikor mostanában szeretnek háttérhatalmakról beszélni, igen, persze, hogy van háttérhatalom, csak mint a vízbe, hogy nem Moszkvában, nem Tbilisziben, nem Mercedeseket, hanem Ladákat, és nem osztogatnak, hanem fosztogatnak. Szóval ez körülbelül ugyanilyen a háttérhatalom is. Hát persze, hogy van, ami felel, vagy aki, vagy amely szervezet felelős az emberiség szellemi fejlődésért. És ez is egy hierarchia, és erről minden vallás megemlékezik, még akkor is, hogyha olyan kicsit ködös fogalmazással, mint a kereszténység, vagy a szentek gyülekezete. Ez gyakorlatilag ugyanezeket a hierarchiákat foglalja magába. A teozófia megnevezi, hogy például az egyik ilyen hierarchia, ez a nagy fehér testvériség, de Blavatszkinél megnevez ezen kívül még mást is, például az alexandriai testvériséget, például az észak-amerikai testvériséget. A lényeg az, hogy vannak olyan beavatottak és a szellemi fejlődés magas szintjén állók, akik már részesei ennek az irányító szervezetnek és az emberiség szellemi fejlődésért dolgoznak. Hangsúlyozom, szellemi fejlődésért, és ez nem biztos, hogy éppen megfelel az egyének fizikai érdekeivel. Tehát az ő számukra a szellemi fejlődés, a halhatatlan, de fiatal és gyerek lelkeknek a fejlődése a fontos. Nem biztos, hogy ez azonos azzal, hogy te itt a Földön boldog légy, meg elégedett légy, nem, hanem hogy minél többet tanulj és tapasztalj és átéld, és azt tovább tud vinni. Hát az a helyzet, hogy igazából még nagyon sok diám lenne. Ez az a terület, amit bármit lát az ember maga körül, érdemes ezen az analógián át szűrni. Rengeteg más egyéb példát tudnék még mondani, de az órára nézve nem akarok kilépni ebből az időből, úgyhogy menjünk. Igen, gyors volt. Úgyhogy maradjunk annyiban, hogy az analógiáról én ma ennyit tudtam elmondani, ennyi fért bele az időbe. És ha esetleg önök között van olyan, aki szeretné ezeket a kérdéseket mélyebben vizsgálni, akkor mindenkit sok szeretettel várunk a teozófiai társulatba. Ez a fénykép, ez augusztusban készült az Európai Teozófiai Társulatok Európai Föderációjának a kongresszusán. Hát, hogy azért önmagamat is megmutassam, itt vagyok én, és itt van Adrián, aki majd a harmadik előadást fogja tartani, és jelen pillanatban ő a Tim Boyd, a nemzetközi elnök, a nemzetközi treasurer, a Nancy, a Marian, a titkár, a Kim Gyu, az európai elnökasszony, és hát itt szépen sorban az angol elnöknő, a spanyol elnöknő, és így tovább. Ezzel csak azt akarom mutatni, hogy nem csak egy ilyen picike helyi kezdeményezésről van szó, hanem szerte a világon jelen pillanatban 52 országban működik teozófiai társulat, és hát ők azok az emberek, akik szeretettel várnak minden érdeklődőt. Megköszönöm a figyelmüket, és próbáljuk meg az időt tartani. 3 órakor folytatjuk a következő előadással.